magyar könnyű zenei történelem, 6 évtized, csaknem 100 zseniális hazai zenész.
A Magyar Óra műsoraiban minden vasárnap.
Ismétlés csütörtök este 7 órától.
Köszöntöm, Fekete Antal vagyok. Ez itt a Korona FM 100 és benne a Magyar Óra. Műsorunkban hétről hétre hazai sztárok mutatkoznak be karrierjük kezdetétől a legfontosabb állomásokon, albumokon, szerzeményeken át egészen napjaink aktualitásaig. A legutóbbi Magyar Órában Zalatnai Sarolta színes pályafutásával ismerkedhetett meg, aki hazai karrierje mellett külföldi, világsztárokban és sikerekben gazdag életútjába is beavatta. A mai nap folyamán egy Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas magyar előadó művész, énekesnő, dalszövegíró, színésznő lesz a zenei időutazás vendége, akinek nevéhez az 1960-as évek óta több ezer sikeres koncert, több millió eladott lemez és számtalan sláger fűződik. Az énekesnő közismert jellegzetes erőteljes hangjáról, hosszantartó pályafutásáról és sokoldalúságáról. Egyike azon kevés magyar könnyűzenei előadóknak, akik nemzetközi hírnévre tettek szert. Zenei stílusát számos műfaj alakította, csak úgy, mint a rock, a beat, a popzene, de a legnehezebb jazz, gospel, blues vagy akár az opera eléneklésére is kiválóan alkalmas adottságokkal rendelkezik. Nem kisebb dalok fémjezik nevét, mint a Rock'n'Roller, az Add már uram az esőt, vagy épp az Indián nyár. Már biztosan sejti a hölgy kilétét, aki évtizedek óta meghatározója a magyar könnyű zenei életnek. Forogjon a Rock'n'Roller című szerzemény a Magyar Óra mai sztár vendégétől, itt a Korona FM 100-on.
Arra magyar!
Kerülj közelebb minden klasszikus és korszakalkotó hazai zenészhez a Magyar Órában.
Korona FM 100, itthon van.
A Rock'n'Roller kaphatni! Egész napról leroznék, elmennék én te hozzád, elájulna a mamád. De a rock'n'roller nagyon drága, nem kapni a mi utcánba. Hogy rock'n'roller kaphatnék, én nagyon rendes lány lennék.
Korona FM 100, ahol a Rock'n'Roller című dallal pörgette fel a hangulatot a Magyar Óra mai sztár vendége. Mostanra már biztosan minden kétséget kizáróan megfejtette, hogy igen, Kovács Kati lesz a zenei időutazás vendég, aki ráadásul már itt is van a vonalban. Az énekesnő hamarosan beavatja abba, hogyan jött az életébe az éneklés, valamint a dalok szeretete, amely kapcsán elindult kiemelkedően sikeres és sokszínű életútja. A szó tehát Kovács Katié.
Úgy kezdődött, hogy állandóan énekelgettem az iskolában, amit voltak, akik jó szemmel néztek, voltak, akik nem, mert az osztálytársaim azt mondták, hogy maradj egy kicsit csendben. Így indult a dolog. Aztán persze jöttek az iskolai rendezvények a Szilágyi Erzsébet gimnáziumban Egerben, ahol énekeltem kötelező jelleggel az évzárókon, vagy ha rendezvények voltak, akkor valaki már felfedezte, hogy én mindig énekelek valamit, csak kéne énekelnem. Egy tiroli dallal szerepeltem először életemben, ahol jódlistam. ezt nem is tudtam, hogy jódlinnak hívják, mert láttam egy filmet Egerben, ahol svájciak jódliztak, aztán tiroliak, aztán mindenki jódlizott. Szóval jó pofa volt, mert ezt a filmet tulajdonképpen azért jegyeztem meg, mert olyan érdekesen énekeltek benne. Így kezdődött, aztán iskolában volt mindenféle zenekar, a Gárdonyi Géza gimnáziumban, és akkor innentől kezdve már énekelgettem. Segítettek a tanárok, a középiskolámban összefogtak az olasz, az angol, a testnevelés szakos tanárok, akik jazz játszottak. Úgyhogy mindenki segített megtanulni a dalokat, és így indultam el egy Ki mit tudom. Eleinte olyan dalokat hallgattunk, amelyeket a Magyar Rádió egyáltalán nem adott, csak nagy nehézségek árán kifogtunk valamilyen adót, ami éppen mondjuk olyan jó pofa, ha elmondom, hogy azokat a zenéket sikerült kifognom, ahol így konferáltak, hogy Tačno vremia, sedamna jest časova. Ez azt hiszem Novi Sad volt, ha minden igaz, és itt nekem tetsző zenék is mentek, de hallgattam olyan zenéket, ahol az amerikai Little Richard énekelt, vagy a spirituális énekelt, Mahalia Jackson, a jazz énekes Ella Fitzgerald, vagy a zongoristák Oscar Peterson, Errol Garner. Ezek a zenék tetszettek, és gyakorolgattam a zongorával való éneklést. Amit hallottam, próbáltam leutánozni, és valahogy ebből úgy kikeveredett mindenféle stílusból az én egyéni stílusom, de volt operaénekes kedvencem, úgy hívták, hogy Mária Kass, úgyhogy volt miből tanulnom, nem tudtam, hogy ezek műfajilag különbözőek, minden, amit a szívesen hallgattam, a későbbiek folyamán édesanyám szerzett egy magnetofont, és fölvettem dalokat, és ezeket oda-vissza pörgettem, játszottam, tanulgattam. Szóval nagyon-nagyon szorgalmasan tanultam énekelni, bár az égvilágon senki nem biztatott, de nekem annyira tetszettek ezek a zenék, hogy naponta sok-sok órán keresztül énekelgettem. Ezt hívják ilyen autodidakta képzésnek, hogy az ember valahogy úgy éreztem, hogy bennem rengeteg hang van, amit szeretnék kiénekelni. Olyasféle ez, amikor azt mondja az ember, hogy valahonnan, nem tudom, mondok valamit, egri vagyok, hogy a hegyekből előtör egy forrás. Szóval úgy éreztem, hogy túl vagyok töltve zenével, dalokkal, és azt valahogy ki kell magamból adni. De gondolom, hogy sokan, akik szeretik a zenét, így érzik, hogy énekelni azért nagyon jó dolog, mert örömöt szerez az embernek, saját magamat is elszórakoztattam vele. Na mondjuk a szomszédaimat nem annyira. Változatlanul fönnmaradt az az igényem, hogy szeretek csak úgy egyedül énekelgetni. Akár másnak a dalait, vagy egy operát. Most megmondom, mi szólnálom általában. Van egy Ödrej, egy osztrák hármas rádió, és azt szólnálom majdnem egész nap. Annak a zenét hallgatom, annak az adónak, és ott az aktuális napi slágerek is benne vannak, az első 40, stb., de valahogy mindig szól a zene, ha azt nem hallom, akkor én arrébb megyek egy kicsit és énekelgetek. Valójában tisztában vagyok a napi slágerekkel is. Nagyon-nagyon nehéz volt, nem úgy, mint a mostani indulóknak, mert egri létemre a Ki mit tud, ugye ez egy országos verseny volt, ami annyit jelentett, hogy helyenként volt egy-egy verseny, mondjuk 8 nagyvárosban, és az első hely, ahol én indultam, Debrecen volt. Nekem Egerből el kellett menni Debrecenbe, ott megismerkedni egy ottani jazzzenekarral, akik kísértek ott betanulni a dalokat, aztán visszavonatozni. Senki nem kísérte, senki nem mondta, hogy kell énekelni. Szóval olyasmit sem tudtam, hogy bevezető zene hány ütemből áll. Én megtanultam azt a dalt, amit énekelni akartam, és aztán a zenekarral összeegyeztettük, és kiderült, hogy véletlenül egyformán gondolkodunk. Úgyhogy annélkül, hogy előtanulmányokat végeztem volna, megtanultam szépen a bevezető zenéket, és utána már a zenekar kísért. Csak egy érdekes példa, hogy milyen bonyolult ez a dolog, hogy a zene és az énekes viszonya, hogy egyszer az egyik szervezőnk, aki elkísért bennünket mondjuk egy jó 5 évvel ezelőtt egy műsorra, és ott zenekari próba volt, és csak a zenekar játszott, én nem énekeltem, csak figyeltem. És azt mondja a szervező, mi ez? Miket játszik a zenekar? Mondom, hát ez a zenekari kíséret így hangzik. Külön játszik a gitár, a fúvósok, a hegedűk, a zongora, a dob. Azt mondja a szervező, de hiszen borzasztóan zavaró, hogy ennyi minden szól mögötted, és neked egészen mást kell énekelni. Szóval amíg valaki bele nem csöppen abba, hogy neki kell alkotnia, összehozni egy dalt, addig nem tudja, hogy ez egy bonyolult folyamat. Az ember, amikor belecsöppen egy ilyen helyzetbe, hogy zsűri előtt kell vizsgáznia, akkor azért nem tudja, hogy az egy jelentős állomás az életének, mert például engem az első Ki mit tudról eltanácsoltak még Egerben, mondván, hogy csak ordít. És mondtam, hogy ez nagyon nehéz volt elénekelni, amit én ott idézőjelben mondom, ordítottam, egyáltalán nem kiméltem a torkomat, és nem az akkori uralkodó stílusnak megfelelő dalokat produkáltam, és ez nem tetszett a zsűrinek, nem tudtak mit kezdeni vele. Ahogy egyébként később a kritikusok nem tudtak engem hova tenni, mert úgymond mai szóhasználattal élve a heavy metaltól kezdve énekeltem lírai dalokat is. Későbbiek folyamán, mint Adagio, amit én fedeztem fel itt a magyar pop közönségnek, vagy a Solveig dala Pergünből, vagy Ave Mariára, amire szintén szöveget írtam, és nem tudtak hova tenni, azt mondták eklektikus, mire az volt a válaszom, hogy azért akarnak beskatujázni, mert azzal tudnak mit kezdeni, mert azért vannak itt jócskán olyan énekesek, előadók, akik egyféle stílust produkálnak, vagy egyféle stílust tudnak, mert hiszen ha más tudnának, mást is mutattak volna. Őket elkönyvelték, hogy ez egy sanzon jellegű, vagy ők egy rock zenekar, de egy énekessel, aki rockot is énekel, és énekel jazz is. Egyszerűen nem tudták, hogy hova tegyenek. De azért voltak itt jófülű emberek, mert Szabó Gábor gitáros, amikor Magyarországra érkezett, a nagyon híres magyar származású jazzgitáros, ő például fölkért engem arra, hogy énekeljek vele. Ő felfedezte azt, hogy az egyszerű dalok mellett valaki a jazz is szereti, és azt is műveli. Úgyhogy még én a Bartók Béla Zeneművészeti Főiskola jazz tanszakára is jártam egy ideig.
A Korona FM 100 magyar órájában Kovács Katit, a mai zenei időutazás sztárvendégét hallotta pályája kezdetéről, a számára kihívást jelentő nehézségekről, valamint a zene szeretetéről és arról a különleges belső indítatásról, amely kapcsán annyira mély kötődése alakult ki az éneklés iránt. Mielőtt azonban újabb fontos momentumokat árulna el karrierjéről, forogjon egyből két klasszikus is Kovács Katitól. Ha nem leszek a játékszered, valamint a Soha ne sír című dalokat választottam.
Gondoltunk a magyarokra, magyar óra, a Korona FM 100-on.
Milyen kár, hogy egyszer érünk napról napra mások ránk, veled más lesz a világ. Mindenben egyetértünk, milyen kár, hogy egyszer élünk, bármit hoz a sors, mi ketten együtt maradunk. Soha nem vehet el senki tőlem, összetartozunk. Soha ne sír, ha véget ér egy álom, soha ne sír, az én meg tovább. Itt vagyok én, csak érted, s neked játszom. Egy jó barát, a bajban is barát. Soha ne sír, ha kóstolhat az élet, vihar után még zöldebbek a fák. Soha ne sír, ha formálnak az évek, én itt leszek, és vigyázok majd rá.
Ez itt a Korona FM 100. Az elmúlt percekben a Soha ne sír című dal forgott Kovács Katitól. Az énekesnőtől már is hallhatja, hogy milyen kihívások elé állította a Ki mit tud, amelyet végül megnyert és az év hangja lett. Mindez pedig egy csapásra országos hírű sztárrá tette.
Azért bonyolult ez a dolog, mert aki kísért a Ki mit tudon, ő tulajdonképpen jazzzongorista volt, és azokat a dalokat részesítette előnyben, előadáskor is, amelyek jazzesek voltak. De amikor a Ki mit tudon indultunk, akkor olyan emberek voltak, mint Pernye András, Petrovics Emil, akik mind-mind képzett zenészek voltak, és ők természetesen azokat a dalokat szerették, amelyek bonyolultabbak, nehezebbek voltak. És aztán később, amikor a Ki mit tudban megismert zongorista írt nekem dalokat, azok mind nagyon jazzesek voltak. Na most érdekes módon azért a közönség távol állt a jazztől, szóval egyáltalán nem volt könnyű elfogadtatni velük, és emlékszem, nálam is egy nagy törést okozott. Énekeltem a nagyon nehéz spirituálikat közönség előtt, és a nagyon nehéz jazzdalokat, és akkor jött egy szőke kislány, és elénekelte a legegyszerűbb dalt, és nagyobb sikere volt, és akkor úgy megálltam a színpad szélén, és azt mondtam, hogy úgy van ez, én éneklem a nehezet, ő éneki a könnyűt, és nagyobb sikere van. És akkor pontosan ezen elgondolkodva, amikor írtak nekem ilyen nagyon szép lírai dalokat, akkor azt mondtam, hogy ezt is el tudom énekelni, eléneklem, mert ez is zene, mindegyik zene. És érdekes módon, hogy a lírai dalok maradtak fent, igazán azok maradtak igazán népszerűek, és ha most azt mondom, nem is túlzok, hogy új előadók tucatra éneklik a számaimat, és azokkal indultak a versenyeken, akkor egyáltalán nem mondok nagyot, mert ha valaki megnézi a tehetségkutató versenyeket, akkor mindenhol ott vannak a dalaim is éneklik. Persze vannak már itt történelem hamisítók, mert emlékszem a múltkor szólt a Játsz még című dal, amit Presser és Dusán írtak nekem és Zoránnak. Azt mi énekeltük először, az egy duett dal volt, és másnak tulajdonítják. Vagy például a Sojrám hangosan énekelek annyira befutott, nekem írták a Presserék, annyira befutott, hogy ők maguk is előadták, mert annyira jónak találták. Szóval olyan hosszú-hosszú élete van a dalaimnak, hogy néha én is megdöbbenek, hogy ez egy kétélű fegyver. Egyrészt elveszik az én gyöngyszemeimet, másrészt fiatalok megismertetik a közönséggel az én gyöngyszemeimet. Csak már néha nem tudják, hogy ki az eredeti előadó, de annyira iskolát teremtettem az énekléssel, hogy bárhogy nézem, az előadás módjukban abszolút fölismerhető a tanárnak a stílusa, ami adott esetben én vagyok, bár nem akartam az lenni. De mégiscsak, amikor megtanulják a dalt, akkor lemásolják a stílusjegyeket is. Úgyhogy ez egy nagyon szép dolog, ez a túlélés. A dalok azok túlélnek mindenkit. Ugyanakkor az az érdekes, amin én igazán meglepődtem, hogy előadhatják másféle kísérettel, de az éneklés valójában pontosan úgy próbálják énekelni, ha akarják, ha nem, mint én. Azért megmondom őszintén, van, aki gyengébben énekli. Az nem is tetszik, mert nem kellő átéléssel énekli, vagy az előadás módja sokkal harsányabb. Tehát van, akinek azt mondanám, hogy légy szíves és hagyd ezt abban, mert ez a dal, el kell gondolkodni róla, hogy miről is szól. Azért a szöveg nagyon-nagyon jelentős sok esetben is, ha az előadó figyelmen kívül hagyja a szövegnek a tartalmát, a lényegét, akkor megcsúfolja az egészet, mert nem egy vidám lagzidal, most mondok valamit, egy Pestő és a Fecskék, vagy hasonló dal, ami egy komoly sanzon. Azt nem szabad elénekelni rockba, heavy metalba, nem szabad ironikusan, nem az a lényege. Szóval tulajdonképpen azért ott kellene egy irányítónak lenni, hogy ezt a dalt nem kell ilyen acsarkodva elénekelni, mit tudom én, van egy fiatal énekesnő, nem mondom a nevét, Találkozás egy égi szerelemmel, énekelte a Legenda című műsorban, és mondtam, ez nem az a dal. Vagy ha elénekli valaki a rock and rollert, azt mondják, hogy jó, de hát ő még fiatal, egy csodát. Amikor én elénekeltem, fiatalabb voltam. Tehát amit én megtettem, én úgy érzem, talán azért nem tanítok, mert azt mondtam volna, hogy akkor légy szíves, ugyanúgy táncolva énekeld végig, hogy az a nehezített feladat. De sok olyan dalom van, amire azt mondanám, hogy ha vannak vetélkedők, akkor az előzsűrizéskor, ha megtanulja, akkor automatikusan tovább engedném. Mert olyan nehezek, volt egy olyan dalom, az a cím, hogy Újra otthon, és azt elénekelni, az tulajdonképpen egy vita munka. És én is nagyon fiatal voltam. De hát minden köze van a nehezebb hangzásnak, a jazzhez, egy kicsit néha az operai magasságokhoz, amit mind ki kell tudni énekelni. Szóval, ha utólag visszagondolok a pályámra, akkor kiválogattam azokat a dalokat a sok-sok ajánlat közül, amelyek nagyon nehezek voltak. De erre egy utólag azt mondom, hogy büszke vagyok. Azt szokták mondani, hogy az a jó dal, az a jó előadó, akinél nem látszik az erőködés, hanem könnyűnek tűnik. Ahogy látunk egy kiváló teniszezőt vagy futballistát, gondolok itt mondjuk a Roger Federer nevű kedvencemre vagy Messire, amikor a lassításban megnézzük, akkor jövünk rá, hogy milyen bonyolult dolgot vele, és látszatra annyira könnyű, mert például, amikor valakinek mondtam, hogy ezt énekeld el ezt a dalt, akkor azt mondta, és zongorázt el, mert tud zongorázni, azt mondta, csak most látja, hogy milyen bonyolult akkordok vannak benne, milyen nagy ugrások, ami nagyon könnyűnek tűnik, néha az a legnehezebb és a legbonyolultabb. Én meg se próbálnék egy rangsort felállítani, mert egyik dal ezért kedves, a másik azért kedves, harmadikkal óriási sikerem volt, a negyedik édesanyám kedvence, állítsak fel egy rangsort. Nem lehet. Nem lehet, mert ilyen hosszú pályafutás alatt annyi sok szép és annyi sok jó dalt énekeltem, hogy érezném, hogy nem jól viselkedem, mert nem is tetszene nekem, hogy rangsort kéne felállítanom, mert nem lehet. Ha valakinek van 3 vagy 5 gyereke, akkor nem vallja be még magának sem, hogy melyiket szereti a legjobban. Vagy nem is lehet. Ezeket a dalokat, amikor megírták nekünk, akkor végül is az énekes öltözteti fel a dalt az előadás módjával, az egyéniségével, vagy a hallható, de nem látható mosolyával bizonyos szövegrészeknél. Szóval úgy érzem magamat néha, mintha szobrász lennék, mondjuk hangszobrász, és végül is az engem jelez, és azért nehéz ezt rangsorolni, mert tudom, hogy életemnek melyik szakaszához kötődik, de néha hangsúlyosabb, amikor odajönnek az emberek hozzám előadás után, és elmondják, hogy életüknek melyik korszakához kötődik egy-egy dal, vagy miért, akkor született a gyereke, vagy odajön a nagymama, hogy nem tudom a rock'n'rollet kikapcsolni, mert állandóan újra meg újra föl kell tennem, mert az unokám erre az egy dologra nyugszik meg, szereti, imádja, és már naponta több százszor meghallgatom, és már nem bírom meghallgatni. Ilyen is van. Ön aranyos. Volt egy dalom, nagyon édes történetei voltak folyamatosan ennek a dalnak. Amikor még mi az Indián nyár című dalt énekeltük és játszottuk a zenekarral, akkor sokszor kerültünk, mit tudod, katonákhoz, mert mindenhol felléptünk, mindenhol. És a sorkatonák, amikor azt ordították velünk kórusban, hogy elmegyünk, egy szép nap innen elmegyünk, hát ez annyira aranyos volt, mindenki teli tüdőből énekelték a sorkatonák, hogy végre el fogják hagyni ezt a laktanyát. Hát ez annyira, hogy is mondjam, csak komoly is volt, meg humoros is volt, kedves is volt, mert aki nem tudott énekelni, az is énekelte velem. Vagy például most voltunk Makón, és ott adtam a közönségnek a sportcsarnokban, és ott idősebbek voltak délután 2 óra körül, voltak fiatalok is, hát én még azért fényes nappal ritkán szoktam így énekelni, ennyi könnyes szemű embert már régen láttam, ugye a felnőtt korosztály, amikor az úgy szeretném meghálálni, éneklem, akkor mindig gyerekkorukra gondolnak, szülőkre, családra, és azért ott azt nagyon nehéz volt figyelmen kívül hagyni, úgyhogy kénytelen voltam mereven egy kicsit máshova nézni, tehát nem pont a szemükbe, hanem egy kicsit fölé, hogy ne lássam azt a sok könnyes arcot, mert úgy nem lehet énekelni. Úgyhogy nagyon megható pillanatok voltak ezek, nagyon-nagyon. Édesanyám volt aranyos, nagyon sokszor énekeltem, hogy azt mondta nekem jó 5 évvel ezelőtt, hogy kislányom, én ezt nagyon szeretem ezt a dalt, de most már csinálj valami mást, énekelj olyat, ami olyan, mint a rock'n'roller, ilyen vidámat, táncosat, ilyen jó tempósat. Ő például nagyon haladt a zenével, és bár mindent szeretett, lehet, hogy pont tőle örököltem, mert édesanyám volt, aki állandóan énekelt, zenét hallgatott, elsőként vásárolt televíziót, hogy lássuk a műsorokat. Szóval ő mindig mindenféle zenét hallgatott, és lehet, hogy ezt a változatosságot tőle kaptam, mert az operától kezdve mindent hallgatott. Ő például kifejezetten szerette a diszkódalokat. amikor én itt Pesten énekeltem a televízióban a dalt, sokszor volt, hogy élőben énekeltük a televízióban, vagy élőben ment a műsor, és akkor felhívtam az anyukámat, Egerben volt, és mondtam, hogy kapcsold be a tévét, neked énekelek. És én tudom, hogy melyiket neki énekeltem, és azért mosolyogtam sokszor, amikor ezt a dalt énekeltem, láttam, hogy hallgatja, és nagyon boldog. Éppen ezért mondta, hogy ez jó, ez nagyon nagy dal, de nekem most már énekel valami mást is. És akkor jött egy ilyen vidámabb dal, és láttam rajta, hogy nagyon-nagyon örül neki. Szóval az ízlés az nem öregszik.
A Korona FM 100-on Kovács Katit hallotta, aki számos érdekes történetet mesélt el dalairól és a különböző előadásmódokról, amelyek végül mindig az ő egyéniségét tükrözik. Majd arra is kitért, hogy miért nem lehet rangsorolni pályafutása legfontosabb gyöngyszemeit, hiszen azok inkább korszakokhoz, történetekhez és kapcsolatokhoz köthetők, mintsem rangsorolhatók. Most következzen egyből kettő klasszikus is, amelyekről az énekesnőtől az imént érdekes történeteket is hallhatott. Ez az Úgy szeretném meghálálni és az Indián nyár című dalok itt a százon.
És korszakalkotó hazai zenészhez a magyar órában.
Korona FM 100. Itthon vagy.
Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek renegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen ősz. Fehér ingeden megcsillant a fény. És én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked. Egy év telt el azóta. Egy század. folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság telt el az út. Egy század, egy év.
Elmúlt percekben közel 4 évtizedet utaztunk vissza az időben, hiszen az Indián nyár című dal forgott 1977-ből Kovács Katitól. Az énekesnő a hazai könnyű zenei sztárokról és a mai tehetségkutatókról is megosztja véleményét. Sőt, ha kíváncsi arra, hogy ezeket a műsorokat akkoriban mi előzte meg, azt is elárulja az énekesnő a következő percekben.
Azt is mondhatnám, hogy nekem az egyik kedvencem az énekiskolája, de ami döbbenetes zenei örömöt szerzett nekem, nem csak zenei, esztétikai, külső, stb. A sztárban sztár, hogy mi magyar sztárjaink, hogy mikre képesek, milyen csodálatos átalakuláson mennek át, és hogy ennyire sokat tudnak. Mert nagyon sokszor voltam külföldön, de ott nem tapasztaltam, hogy egy énekes ennyire át tud lényegülni, átalakulni. Itt, amit a magyar sztárok produkáltak ebben a Sztárban Sztár című műsorban, azt mondhatnám, hogy szenzációs a jó műsor, és szenzációsak az előadók, és valójában egy kicsit megelőzte ezt az egészet, amikor kitalálta valaki, hogy külföldi előadók dalait énekeljük lemezre, csak akkor nem volt hozzá még kép. És akkor elénekeltük a Donna Summer dalait, elénekeltünk rengeteg Madonnát például. Madonna dalait énekeltem, mindig mondta a hangmérnök, vegyél vissza a hangerőből, mert neki kisebb hangereje van. Mondtam, már az egy tizede hangerővel éneklek. Azt mondta, most jó, most hasonlít igazán a Madonnáira. És bementem egyszer egy üzletbe, és ez szólt az én felvételem. És mondom az eladó kislánynak, hogy azt mondja, mi is jó, mondom, én énekelek. Azt mondja, persze, nem kéne összetéveszteni magunkat a Madonnával. Többet is énekeltem, de a legnehezebb dal inkább a Donna Summernek a MacArthur parkja volt, de ott van a TAP című dal a Sam Brown-tól, de van olyan dalom, amit élőben énekeltem Tisza újvárosban. Fényes napa volt ott egy vásár, és egy Anastasia dalt énekeltem, a One Day in Your Life-ot, és akkor láttam, hogy a 17-16 éves rákot tapsikolnak, és az egyik odament a haverjához, aki hangmérnök volt, és azt mondta, hogy ez milyen jó pofa, leplébe kell az Anastasiát, azt mondja a srác, mert hallottam. Hülye vagy, én erősítem, azt mondja, nem hiszem. Tessék, itt a füles, hallgasd meg. És a gyerek az kőbálvánnyá merett, annyira meglepődött azon, hogy itt élőben, egyenesben valaki énekel egy Anastasiát, és az ő haverja erősít, hogy az egész egy óriási poén volt, és emlékszem, hogy utána nem mert megszólítani, annyira meg volt döbbenve, hogy valaki élőben énekel. Hát hasonlított, mert úgy szerettem volna, hogy hasonlítson. Mi produkáltunk már ilyet régi énekesek, hogy annyira hasonlított néha a hangunk az eredetihez, hogy valóban nem tudták megkülönböztetni, mert volt egyszer egy ilyen történetem Berlinben, hogy énekeltem egy Donna Summer dalt a kamerapróbán, és kirohant az Amanda Lear. És azt mondták, hol a Donna, hol a Donna? Sehol. De hát hallom, énekel, itt énekel. És akkor oda vezették hozzám, és megtapogatott. Nem létezik, nem létezik. Hát ez az ő barátnője, Donna Summer jól ismeri, hogy én énekelek, és annyira meg volt zavarod, mert megesküdött rá, hogy a Donna Summer itt van is énekel. Szóval azért voltak kísérletek korábban is, hogy világsztárokat próbáltunk utánozgatni, általában azért sikerült. Volt egy adventi turnénk a No Commerce együttessel, akik kiváló zenészek, és akiket szerintem ismernek a képernyőről nagyon sokan. Mi is meglepődtünk, hogy elővettük azokat a dalokat, amelyeket soha nem énekeltünk, akár visszanyúlva a 30-40 évvel ezelőtti repertoárunkhoz. Tulajdonképpen ezt is mondhattuk volna, hogy antiturné, miközben számunkra is egy döbbenetes élmény volt, hogy az emberek mennyire igénylik ezt a fajta zenét is. Ez nem hasonlít az átlagos koncertekre, mert olyan dalokat énekeltünk, amelyek tulajdonképpen nem voltak igazán ilyen értelemben átütő slágerek, de ugyanakkor mindenki igényli és szereti. Többek között a Festő és a Fecské, vagy ahogy mondtam, az Ave Maria, és voltunk templomban is többször is, és azt hiszem, édesanyámnak volt igaz, aki azt mondta, hogy kislányom, a te repertoárod tulajdonképpen templomba való. Most jöttünk rá, amikor a zenekarral énekeltünk, vagy akár kisebb létszámban is, hogy nagyon-nagyon intim és csodálatos előadást lehet a közönséggel együtt kialakítani egy templomban. Csak hogy eszembe jutott hirtelen, hogy Szombathelyen voltunk a református templomban, és zsúfolt teltház, állítólag 600-an voltak, és tényleg olyan volt, mintha megállt volna az idő, megállt volna a világnak a rohanása, a kapkodás. Úgy megnyugodott a világ, és valahogy egészen furcsa álomvilágban telt el az idő, amit a közönséggel együtt töltöttünk. Mindenki lélegzett visszafolytva hallgatta a műsort, és belül mindenki énekelt. Szóval megható volt, nagyon-nagyon megható. Mindenféle koncertnek megvan a létjogosultsága, megvan a templomi adventi műsornak is, és ugyanakkor, ha az ember kimegy kalocsára, egy szabadtéri színpadra, akkor annak egészen más a hangulata. Ott sokféleképpen kell viselkedni, már úgy értem előadóként, sokféle dalt kell énekelni ahhoz, hogy a közönség odafigyeljen. Igazán egy szabadtéri előadás az azért nem könnyű, mert le kell kötni a közönség figyelmét. Talán az egyik legnagyobb kihívás. Azért én egy nagyon jó helyzetben vagyok, helyezettet énekes vagyok, mert többnyire olyan kísérőim vannak, akik ismerik a repertoárumat. Amikor például valaki nagyon határozottan kér valamit a közönségből, mert már tudja, ez egy interaktív műsor többnyire, amit én nyújtok, vagy produkálunk, akkor előfordulhat, hogy elénekünk olyan dalt, amit ők kérnek. Majdnem ilyen előadáson van legalább 2-3 olyan dal, amit nem terveztünk, de a közönség kéri. És akkor el tudjuk játszani többnyire, és nagyon kevés hibával. Úgyhogy nekünk is nagy öröm, mert akkor látjuk, hogy mit szeretnek az emberek, vagy mit kérnek. Hát vannak különleges kívánságok is, amit persze nem tudunk megoldani. De azt szoktam mondani viccből, ha hozza a szövegét, akkor én elénekelem. És akkor megegyeztük, hogy jövőre hozza a szövegét, és jövőre hozta a szövegét, és elénekeltük. De hogy kerültem például olyan dalhoz, emlékszem, egyszer Szegeden voltunk egy esős időben szabadtéren, és mindenki mondta, hogy énekeld el azt a dalt, hogy most múlik pontosan, mert aktuális nagy sláger volt. És mondtam, nem az én dalom, ez a kis Tibi dala. És mondták, nem baj, énekeld el. Mondom, írd le. Hát mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy egy esős időben Szegeden szabadtéren. Eltelt egy 10 perc, hozta valaki a szöveget, el is énekeltük papírral a kezemben. Úgy nagyjából tudtam a dalt, de ezek olyan örömök, ezt nem tudom elmondani, csak annak, aki színpadon van, annak ugrik be, hogy ez milyen öröm, ez a közönséggel való együttműködés. A repertoár kialakítása nagyon-nagyon szórakoztató nekem is, talán ez biztosítja azt a szabadság érzetet, amit a színpadon érzek, hogy énekelhetek bármit, bármit megpróbálhatok. Értékelni kell a közönség igényét, azt, hogy egyáltalán megmernek szólalni, mert ha nekem oda tartanának egy mikrofont, amikor valaki énekel, hogy hirtelen énekel bele, akkor lehet, hogy úgy meglepődnék, hogy én sem mernék megszólalni. De szabadtéren pont az az előnye, hogy az emberek úgy is viselkednek, egy kicsit szabadabban, felszabadultabban, és ez nagyon jó.
A Korona FM 100-on a Magyar Óra sztárvendégét, Kovács Katit hallotta, aki a korábbi kalocsai fellépéséről és a szabadtéri koncertek különleges mi voltáról is megosztotta gondolatait. Az énekesnő számos hazai sztárral és népszerű együttessel is dolgozott együtt, így az Omegával, az LGT-vel és az Illés együttessel is, amelynek részleteibe hamarosan beavatja, előtte azonban forogjon egy közönség kedvenc. A Festő és a Fecskék című dal Kovács Katitól, itt a Korona FM 100-on.
Festett még sokat, mégis ez a lehet.
a legjobbat.
Magyar óra.
Koronafm 100. Itt van vagy.
FM 100-on Kovács Katitól forgott a Most kéne abba hagyni című alkotás. Ahogyan ígértem, az énekesnő már is beavatja a közös munka részleteibe az Omegával és az LGT-vel, valamint az Illés együttessel. Sőt, azokról az ismerté vált alkotásokról is beszél, amelyeket eredetileg neki szántak, ám mégsem az ő előadásából ismerhette meg azokat a közönség. A szó Kovács Katié.
Hát Omegáról nekem elsősorban az jut eszembe, hogy amikor először felléptünk Gödöllőn velük, aztán egy sétahajón léptem fel az Omegával. Nyilván az kerül előtérbe, látom magam előtt a fényeket, ahogy énekeltünk a hajón, látom a Mekit, a Benkő Lacit. Szóval az együttműködés, az első fellépések. Illésékkel is turnéztam, és ott is azok jutnak eszembe elsősorban, ha arra gondolok, ahogy együtt utaztunk, énekeltünk, beszélgettünk. Szóval nekem inkább az együttműködés, a közös munka jut eszembe. Nagyon vidám volt, kiegyensúlyozott, jókedélyű, fiatalos, és semmi mesterkétség nem volt benne. Fiatalok voltunk, szerettük az embereket, szóval nagyon-nagyon jó volt, olyan volt, mint egy osztálykirándulás. Az LGT-hez egy picivel később kerültem, összehoztak bennünket, összekommentáltak bennünket, és én nem akartam elvállalni, mert nem ismertem őket közelről, és a zeneszerző kollégám, a Koncz Tibor, ő mondta, hogy nagyon jó zenekar, és én javaslom, hogy készítsetek együtt nyugodtan lemezt. Úgyhogy az ő rábeszélésére vállaltam ezt a lemezt, aztán végül senki nem bánta meg, mert a Presser Gábortól hallottam azt a mondatot, idézem, hogy életem legjobb lemezét Kovács Katinak írtam. Ez azért aranyos, mert a későbbiek folyamán is találkoztam zenekarokkal, mint Demir Rózsi, V-motorok, és velük is készítettünk két lemezt, és mindig azt mondták a zenész kollégáim, férfi kollégáim, hál' Istennek a kollégák javarésze 90-valahány százalék férfiakból állt, és ez nagyon jó, mert megvolt a természetes egyensúly. Azt mondták, hogy olyan dalokat, amelyeket nekem írtak, azokat ők nem énekelhetik el, mert nem való az ő repertoárjukban, mert ők férfiak, és ők nem akarnak ilyen lírát énekelni, ők egy kicsit vadabbat akarnak, harsányabbat, ahogy a férfiak kicsit hangosabbat, nehezebbet, tehát az ő rokkos vonaluk nem passzolt egészen az én stílusomhoz. De nagyon büszkék voltak rá, emlékszem, hogy a rock'n'rollert, amikor elkészítették, hát nagyon boldogok voltak a zenészek és én is, és úgy éreztük, hogy megváltottuk a világot. Ami ugye fiatalon érthető, hogy az ember ilyeneket érez, de később emlékszem, hogy a Demjén Ferivel, amikor készítettük az egyik lemezt, akkor eltűnt, mert az az ő kalandozós időszaka volt, és nem készültek el a szövegek. És én stúdió éneklés előtti éjszakán írtam 6 dalra szöveget, ami étkezláb volt, és szerintem jó is volt, de mi bejött a stúdióba, egyetlen egy szöveget nem írt meg, de megnézte az én 6 szövegemet, és azt mondta, Katika, ez nagyon jó, ez nagyon-nagyon jó. És megtartotta a bemondást, megtartott mindent, és átírta, és az ő is sokkal jobb volt. A Csongrádi Katának a Millió rózsaszál, vagy még a Hosszú forró nyár is nekem íródott. Ez úgy volt, hogy akkoriban nagyon sok dalt kaptunk, sok ajánlatot, hogy ezt a dalt, és ezeket el kéne énekelgetni. És emlékszem, amikor a Sohasem mond című dal hozzám került, azt mondtam, hogy én most nem akarok ilyen dalt énekelni, mert nekem ez visszamegy a múltba, amikor még, tudom én, a második világháború előtti korszakot idézi nekem. És azt mondtam, hogy ez most nem az én világom, de a Hernádinak nagyon jól állna, a Hernádi Juditnak. És íme, igazam volt, vagy a édes kisfiamat a Cserháti Zsuzsa kérte el tőlem egy órás telefonálgatás után, hogy neki nagyon nagy szüksége van erre, és az életét menteném meg vele. És nagyon nehezen, de lemondtam róla. Tehát itt nem én ajánlottam föl, hanem ő kérte a dalt, és emberiességi okokból neki ajándékoztam. De a többire azt mondtam, hogy nem vagyok én apáca. Hát elnézést kérek, én Egerben a volt apáca zárdába jártam 2 éven keresztül gimnáziumba. Én nem tagadom meg a múltamat. Nem nekem való, ezt énekelje el az alatt, meg is hallotta. Nagyon jól énekelte, ő nagyon jó énekes volt. Ő hamar megpróbált külföld felé menni, elment Angliába, elment külföldre. Úgyhogy én csak annyit tudok a pályánk elejéről, hogy nagyon jó énekelt. De voltak itt egy-ketten, akik gyönyörűen énekeltek, csak aztán valahogy lemorzsolódtak, vagy nem lettek olyan népszerűek, mert nem volt menedzserrendszer. Aki hamar elkeseredett, nem volt elég erős ehhez a pályához, azok lemorzsolódtak, vagy eltűntek. Szóval azért itt menedzser hiányában azért elvesztek emberek, és ezt nagyon-nagyon sajnálom, mert most fordított világban van, olyan emberekből is tudnak sztárt gyártani, rosszul, de így van, akik nem is érdemlik meg, mert nincs meg bennük az a tehetség, nincs meg bennük az a szorgalom, vagy egyéb dolog. Ma már a sztárgyártás, ez egy durva kifejezés, durva szó, de mégis így van, a technika segítségével, tévé, kamera, ruhák, stylistok, bárkiből tudnak egy hét alatt sztárt előállítani. Sokszor még azok is győztesek, akik kiesnek az első fordulóba, mert az ők is mikroklimájukban, a kicsi világukban ott hirtelen ismertekké válnak. Ezt teszi a televízió. Azért nem tudjuk tulajdonképpen, hogy kik az igazán tehetségesek, kik az igazán jók. Csak egy-egy lehetőség van őket meghallgatni, amikor élőben énekelnek. A sors furcsasága, hogy technikailag már nem úgy van, mint régen volt, hogy elénekeltük egy hangot, és az vagy tiszta volt az az elénekelt hang, vagy nem volt, akkor újra énekeltük. Most a technika segítségével bármilyen hamis hangot a gép hangnembe tudja hozni. De hát amikor az Eurovíziós dalfesztiválon zsűriztem, akkor az volt benne a legérdekesebb, hogy élőben énekelnek az előadók, és akkor láttam, hogy ki az, aki jól énekel, ki az, aki gyenge, de talán Gigi volt az, aki feltűnően jól énekelt. De ott volt az ilyen, aki szintén ragyogóan énekel, és annyira sajnáltam, hogy egy dalt lehetett csak tovább juttatni. De vannak olyan kritériumok egy Eurovíziós fesztiválra, hogy eleget kell tenni olyan igényeknek is, hogy ne legyen túlságosan egyszerű, mikor az emberek nagyon szeretik az egyszerű dalokat is. Hát amit a legtöbbet játszanak. Én mondtam zsűrizés közben, hogy bármit is mondunk, a Boginak a dala lesz a legnépszerűbb, és akárhova megyek, hallom azt a bizonyos dalt. Nagyon nehéz kiválasztani mondjuk egy 10 jóból egyet, hogy ez képviselje Magyarországot, de most is azt mondom, hogy jól döntöttem én is. Emlékszem, hogy nagyon küzdöttem azért a dalért, hogy te vagy a legnagyobb hős a világon, mert ennek a fanyarsága, a fanyar humora, az előadás módja annyira mostani és annyira modern, mondtam, ennek mindenféleképpen ott kell lennie a nagy nyilvánosságnak, ezt meg kell hallgatnia. És ebben is igazam volt. Szóval azért néha ott van az én fülem is, hogy jól döntök. Nagyon nehéz dolog volt az Eurovízión a profikat elbírálni. Mégis azt mondom, hogy vannak egy-ketten, akik zseniálnak. Mert hát ott vannak olyan előadók, akikről sose gondoltuk volna. Pont a Sztárban Sztár bizonyítja, hogy úristen, mikre képesek. Csodákat tudnak énekelni. Nekem egyébként az egyik kedvencem a Sandi volt, akiről soha nem gondoltam volna, hogy ilyen zseniális. Vagy ott volt a Nika, aki szerintem a legjobb produkciót nyújtotta, amikor a Stevie Wonder dalát énekelte külsőben, hangfogásból, mindenben, és jóval fölülmúlta önmagát, mint amit eddig hallottunk tőle. Úgyhogy érdemes ilyen műsorokat bemutatni, vagy létrehozni, mert ilyenkor jövünk rá, hogy ebben a pici országban mennyi tehetség van. Sok, nagyon sok.
Egy nem mindennapi zárszó Kovács Katitól. Itt a Korona FM 100-on, ahol az énekesnő a pályafutása legszebb állomásai mellett kitérőt tett az Eurovíziós Dalfesztivál felé, sőt, megosztotta véleményét a mai sztárokról, előadókról és tehetségekről egyaránt. A műsor végéhez közeledve mondhatni, a mai Magyar Óra zárásaként forogjon egy dal Kovács Katitól, mégpedig az Add Uram az Eső című dalt választottam. Korona FM 100 magyar órájában Kovács Katitól szólt az Add Uram az eső című alkotás, amely méltó befejezése a mai zenei időutazásnak. Nem maradt más hátra, mint hogy köszönetet mondjak Kovács Katinak, hogy emelte az estfényét, hiszen számos érdekes történettel dobta fel az elmúlt egy órát, amelyben pályafutása legszebb és legfontosabb állomásai kapták a főszerepet. Mindamellett, ahogy az lenni szokott, a legjobb szerzemények is felcsendültek a műsor folyamán. Ha újra meghallgatnám mai, illetve korábbi műsorainkat, akkor ezt megteheti a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban, a pályázati archívumra kattintva. Tartson velem legközelebb is. Köszönöm figyelmét, Fekete Antalt hallotta. További szép estét kívánva, a viszonthallásra.
Magyar könnyű zenei történelem, 6 évtized, csaknem 100 zseniális hazai zenész.
A Magyar Óra műsoraiban minden vasárnap.
Ismétlés csütörtök este 7 órától.
Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.